Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták: van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, az meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, hogy el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, olvasgatva, forgatva fejemben ennek a mostani evangéliumi résznek a mondatait, valahogy az a kérdés is szöget ütött a fejembe, hogy miért tartották vajon az apostolok, a szent írók fontosnak azt, hogy ezt a párbeszédet, amit lezajlik, amit hallottunk, azt így, ahogy van, a tudtunkra adják. Ebből a párbeszédből kiderülő információkat Jézusra vonatkozólag, még akár rövidebben is össze lehetne foglalni, tanításszerűen talán jobban is ki lehetne fejteni. Persze mondhatjuk azt, hogy ez az evangéliumnak, mint könyvnek, mint írásműnek a műfaja, hogy a történetiségében, a cselekményeken és a párbeszédeken keresztül mutatja be nekünk Jézust, de talán mégis érdemes ezt is szem előtt tartanunk, hogy ezt így tartották fontosnak. Ahogy ez megtörtént, lezajlott, úgy lássuk mi is. Jézus megkérdezi, hogy kinek tartanak engem, kinek tartják az emberek az emberfiát, mint egy ilyen közvéleménykutatást végez, és végül is, amit a tanítványok összegyűjtenek, amiket hallanak az emberektől, és hogy Jézusnak elmondanak, azok végül is úgy foglalhatók össze, hogy hát Jézus azért egy kicsit a múltnak az embere. Valamelyik próféta, a nagyok közül, valami érdekessége van ezeknek a személyeknek ma is, van valami aktualitása, de azért nagy vonalakban a múlthoz tartoznak. Nagyon sokan gondolják ezt ma is így Jézusról. Nem egészen adekvát, nem mindenben érvényes az ő példája, személye, tanítása ma ebben a nagyon megváltozott világban, amiről Jézusnak így, ahogy van, talán nem is volt fogalma, és hogy egy kicsit a múlthoz tartozik. Amikor Jézus ezek után a tanítványoknak teszi fel a kérdést, hogy hát ti kinek tartotok engem, akkor valószínűleg erre így nem voltak felkészülve. Nem tárgyalták olyan nagyon egymás között, hogy erre pontos választ tudjanak adni, hanem valahogy egy kicsit kibukott Péterből ez a vallomás. Mint ahogy talán mi is tapasztalunk ilyet, hogy valami kérdés úgy szembe talál bennünket, és hirtelen valami olyasmit válaszolunk, valami olyasmit mondunk ki, amit nem is gondoltunk volna, hogy ezt érezzük, vagy hogy ezt így meg tudjuk fogalmazni. Ez a válasz nem csak a benne szereplő magasztos szavak miatt érdekes, hanem amiatt is, hogy Péter végül is azt mondja Jézusnak, hogy ő a jelenhez tartozik. Te az Isten fia vagy. Te nem a múltból maradtál itt, vagy nem a múltból léptél elő, hanem ez a valóságos jelenlét az, ami Péternek a válaszában benne van. Hogy mondhatta ezt Péter? Ez is fölvetődik persze bennünk. És nyilván nagyon érdekes ez, hogy Jézus úgy minősíti, hogy ez kinyilatkoztatás, valami fajta többlet ahhoz képest, ami az emberi tapasztalat. Pedig, hát volt alapja Péter mondatainak, egyrészt az, hogy ismerte Jézust már, látta a csodáit, hallotta a tanítását, látta azt, hogy emberek hogyan reagálnak rá, vagy ő hogyan fordul emberekhez. Ez valószínűleg még kevés lenne ehhez. Még egy van, ami rendelkezésükre állhatott, ez pedig Keresztelő Jánosnak a tanúságtétele. Ugyan Péter nem volt Jánosnak a közvetlen környezetében, de a testvére András igen, és ezek a vallomások is valamiképpen az Ószövetség, ami ugyan nyilván nem teljesen egyértelműen mutat Jézusra, hiszen sokan a kortársak közül nem következtettek az Ószövetségből arra, hogy Jézus a Messiás, de azért hát nyilván lehettek ilyen emberi benyomásaik, és mégis az, hogy ez így egy adott pontban valahogy valakinek összeáll, vagy ráérez, vagy ki tudja mondani, az módot ad valahogy talán az Úristennek is, hogy ő is üzenjen, vagy megszólaljon. Tehát ez nem alap nélkül történik, nem egy látomásban fedezi föl ezt Péter, hanem valahogy a természetesen őt érő benyomások összegződnek egy adott pillanatban egy olyan vallomássá, ami azonban mégiscsak több, mint ezek az emberi tapasztalatok. Itt jön a feszültség a szövegben, azt mindig érdemes keresni, akkor is, hogyha egy ilyen nagyon ismert, sokat hallott részletet olvasunk, hogy ezzel szemben ott van az, hogy Jézus megtiltja nekik, hogy erről beszéljenek. Ne mondjátok el senkinek, hogy ő a Messiás. Ez a kontraszt, hogy valami így kiderül Jézusról, akár egy csoda kapcsán, és ő tiltja ennek a híresztelését, ez újra és újra visszatér az evangéliumban. A színeváltozást is ez követi. Jönnek lefelé a hegyről, és azt írja az evangélista, hogy Jézus megparancsolta nekik, hogy a látomásról senkinek se beszéljenek, amíg az emberfia föl nem támad a halálból. Sokat beszélhetünk erről, meg hittanórán, hogyha jártunk hittanórára, akkor biztos megtanultuk, hogy abban az időszakban miféle felfogások éltek a messiásról, hogy az Ószövetség az hol így, hol úgy, hol amúgy képzelte el a messiást, és hát ilyen félreértések léphettek föl, nyilván ezek meg is történtek, de nem csak ez lehet ennek az oka, nem csak egy ilyen kommunikációs stratégia, vagy pedagógia, hogy most mikor, mit szabad mondani, és mit nem, hogy kell azt fölépíteni, hanem talán másról is van itt szó, és ez pedig az, hogy vallomásokat kimondani, vagy nagy szavakat, hát az lehet. De az még kevés. Emberileg is az, de hát Jézussal kapcsolatban is. Ezek a vallomás jellegű szavak, ezek üresek is tudnak lenni, vagy ha nem üresek, akkor is ki tudnak üresedni. Ki tudja ezt kimondani? Ki mondja ki igazán hitelesen azt, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás? Erről van szó, hogy az apostolok is, hát Péter maga hevességével, lelkesedésével máskor is mondott már nagy szavakat az életben. Olyanokat is, amikre utána Jézus azt mondta, hogy hallgassál inkább. Neked is jobb lesz, ha hallgatsz. Amikor fogadkozott, hogy majd én az életemet adom érted. Szokták ezt mondani, hogy az ördög is tisztában van azzal, hogy Jézus kicsoda. Aztán ezek a tudások, vagy ezek a szavak mégsem válnak a hasznára, hanem kiforgatja őket a gonosz. Arról van szó, hogy Jézusnak az ismeretéhez, a róla való vallomáshoz hozzátartozik a szenvedésének, a halálának és a föltámadásának a megtapasztalása. Hogy azzal együtt nyeri el a jelentését az, hogy te vagy a Krisztus. Hogy az, aki ezt kimondja, az nagyon szép, hogy nyitva tartja a fülét, és hát valahogy képes arra, hogy a Jóisten segítségével szép dolgokat megfogalmazzon, de hogy igazán, hát akkor tudjuk ezt kimondani, hogyha valamiképpen azzal is szembenézünk, hogy ez a Jézus, ez az életét adta értem. hogy meghalt értem, szeretett engem, és feláldozta magát értem, ahogy Szent Pál írja. Enélkül valahogy nagyon sovány az, amit Jézusról állítunk. És nem olyan régen újra, persze nem először, századszor írt nekem valaki egy kis levélkét, hogy egy üzenetre, hogy Szent István nap, itt ez egy öröm, ez egy ünnepi nap, és akkor erre azt a választ kaptam, hogy igen, öröm ez a Szent István ünnepe, de hát az igazi öröm az az lenne, ha eltörölnék a cölibátust. És mit gondolok erről? Valami olyasmit gondolok róla egyfelől, hogy mindig azok szeretnék eltörölni a cölibátust, akik nem élnek benne. A másik pedig, hogyha ez a jó ember nap mint nap azt várja, hogy mikor jelentik már be a cölibátust, és erre az örömre vár, hát akkor örömtelenül fog eltenni az élete. De ami ennél is fontosabb az az, hogy nem lehet a cölibátust megmagyarázni valamiféle hasznossági, vagy ilyen praktikum szempontok alapján. Aki ezzel kísérletezik, az nem fog érteni ebből semmit, illetve nem lesz olyan magyarázat, amire bárki, aki ezen elgondolkozik, azt mondaná, hogy aha, így már értem. Kár, hogy ezt eddig nem mondták előbb, sok töprengéstől megkíméltem volna magamat, így teljesen érthető. Ilyen nem lesz. Azért nem lesz, mert a cölibátus az egy jel. Az egy felkiáltó jel, amellett, hogy hiszek az örök életben. Az egyházunk hisz az örök életben. Enélkül semmi értelme nem lenne. Csak ez az egyetlen az, ami valami támpontot ad ahhoz, hogy ezért van. Illusztrációként mondom, hogy nagyon sokszor Jézusról is szívesen beszélünk úgy, mint akit ha követnénk, akkor biztos, hogy kiegyensúlyozottabbá válna az életünk, vagy a társadalomnak a stabilitása, vagy a békéje, vagy a világnak a nyugalma az talán megerősödne, vagy az ő tanítását, hát ha tényleg mindenki követni, akkor az egyes embernek is mennyivel könnyebb lenne ezt az élet különböző területét megvalósítania, de ez még kevés az, amit Jézusról mondunk. Lehet, hogy nagy szavakat mondunk, hogy micsoda nagyszerű személyiség volt ez a Jézus, aki meghalt az elveiért, nem az elveiért halt meg, hanem értünk, de ez csak zárójel. Mondhatunk róla szép dolgokat, hogy mekkora vallásalapító volt, nem volt vallásalapító, összehasonlíthatjuk másokkal, hogy bezzeg, X meg Y mit tett, ő pedig hát vállalta azt is, hogy megöljék, de ezek üresek, ez kevés. Jézusnak az ismerete az azt jelenti, hogy, amit a Szent Misében is mondunk, halálodat hirdetjük, Urunk, s hittel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ez egy egymondatos hitvallás, amiben ez van benne, hogy az a Jézusba vetett hit, hogy értem, halt meg, és a feltámadása az nekem nyit utat az örök életre. Ebben hiszünk. Ha ezt nem hisszük, akkor minden más szó, amit Jézusról mondunk, az még akár félrevezető is lehet. Megtévesztett másokat. Üresen csenghet, stb. Itt maguknak, a tanítványoknak kell tapasztalatot szerezni, vagy szembesülni azzal a kérdéssel, hogy merik-e követni ezt a Jézust, akit letartóztatnak és halálra ítélnek. Vagy most még inkább elfutunk. Nem baj. Majd aztán az életük későbbi részében ők is tudták követni Jézust. Ez az igazi hitvallás. Talán azért nem csak információkat közöl az evangélium Jézusról, mert nekünk is ezt az utat kell végigjárnunk. Jézust kell megismernünk. Nem azon a szinten, hogy pár magasztos szót tudjunk róla mondani, hanem úgy, hogy valamiképpen hát mi magunk követjük ezt a keresztet és halált is vállaló Jézust, és azzal tudunk róla igazán tanúskodni. Valamiképpen ezt a részletet sokszor vetítjük rá a mi Istennel való kapcsolatunkra, ahol itt van ez a kérdés is, hogy Jézus kicsoda az én számomra, de azért ő arról is mond valamit, hogy Péter. Ő hogyan tekint Péterre? Kicsoda Péter az ő számára? Ez is egy jó kérdés. Ki vagyok én Isten számára? A Szentírás erről nagyon sokrétű dolgokat mond, hogy ki az ember Isten számára, hogyan fordul Isten az emberhez. Talán Ebbe is érdemes belegondolnunk, hogy akkor, amikor szólunk Istenhez, akkor nem egyszerűen csak egy automatába dobjuk be az imádságunkat, aztán nem jön ki semmi, vagy valami nagy sötét ürességbe mondjuk el a szavainkat, hanem hogy valaki olyas valakiről van szó, akinek mi jelentünk valamit. Péternek ezt mondta, hogy te kőszikla vagy, én rád építem az egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta, és neked adom a mennyek országa kulcsait. Ki vagyok én Isten számára? Ez is fontos kérdés, és hogyha ezt úgy látjuk, akár a Szentíráson keresztül, akkor talán ez az Istenhez való szólásunk is élőbbé válik, és ezt a részletet mindenkor alkalmazhatjuk Istennek és a saját magunknak a kapcsolatára is. Amen.
Béke és jóság. Lukovics Milán ferences atyaszent beszédét hallották.